Oktat, kutat és mesekönyveket ír. Dr. Bodor Attila, a Szegedi Tudományegyetem biotechnológiai tanszékének munkatársa, imádja a természetet. Érdekli a környezetvédelem, és odáig van a Disney mesékért. Igazából sohasem akart kutató lenni, de nem bánta meg, hogy így lett. A csoportja a környezeti mikrobiológiával és biotechnológiával foglalkozik. Kutatásaik többsége a mikrobiális kármentéssel függ össze, azaz például baktériumokkal próbálják lebontani a különböző szennyező anyagokat.
Tulajdonképpen PhD hallgatóként kerültem ide, sőt igazából még azelőtt egyszer ugye az egyetem után, amikor elhelyezkedtem a munkavilágában, akkor egy környezetvédelmi cégnél kezdtem én el dolgozni, és ez a cég kooperált a biotechnológia tanszékkel. És ez annyira szoros volt ez a kooperáció, hogy nekem nagyon-nagyon sok időt kellett itt tölteni gyakorlatilag. Igazából megismertem itt az embereket, kutatókat, nagyon jóban lettünk, és amikor szabad időm engedte, akkor néha besegítettem az itteni kísérletekben is, és aztán adódott egy ilyen lehetőség, hogy szerették volna, hogy ide jelentkezek PhD hallgatónak. Egy darabig még egyébként a cégnél is ott maradtam, csak csökkentett munkaidőben, meg mellette csináltam már a PhD-t, csak egy idő után annyira sok feladat lett volna együtt a kettő, hogy úgy voltam vele, hogy akkor inkább ez a vonulat maradjon, és akkor főállásnak választottam igazából ugye a PhD-t. Aztán igazából azóta is itt ragadtam, mióta az meglep. De oktatók, kutatók, biológusokat képezzük főleg, de szoktak lenni biológia tanároknak tartott kurzusaink is. Én személy szerint a biotechnológia laboratóriumi gyakorlatban szoktam részt venni, mint demonstrátor. Környezetvédelem című kurzus szoktam például tartani a biológia tanároknak, de korábban a természetismeret tanároknak is egyébként tartottunk kurzusokat, akkor a biogeokémiai ciklusokat, a talaj, a levegő és a víz, ez egy ilyen 3,5 éves kurzus volt, azt tartottam én például.
De mi az, amivel igazából foglalkozik az a labor, ahol te dolgozol?
Napi szinten mi a bioremediációval szoktunk foglalkozni. Ez ugye egyrészt a bio összetételből a biológiára szokott utalni, a remediáció az meg a gyógyítás. És akkor milyen baktériumokkal szoktunk mindenféle antropogén szennyezőkkel szennyezett közegeket tisztítani. Az esetemben ez olajat jelent. Az én doktorim ez például egy ilyen olajszennyezett közegnek a bioremediációs eljárásainak a fejlesztéséről szólt. És igazából a mindennapokban ez annyit tesz, hogy ugye pacikat olvatogatunk jobbra-balra egyik tápoldatból a másikba. Mindenféle analitikai módszereket végzünk, hogy nyomon kövessük azt, hogy az olaj tartalom az hogyan fogy egy-egy mintákban, és akkor ebből következtetni tudunk ugye arra, hogyha van egy olyan terület mondjuk, ahova kiömlött az olaj például, akkor nekünk erre van olyan bacink, ami mondjuk ilyen olajfalú baktérium, és akkor hogyha ezt kiutatjuk a környezetbe, akkor sokkal könnyebben végbe megy mondjuk a területnek a megtisztulása. Ami egy tök jó dolog, én például nagyon-nagyon szeretem, mert én világéletemben nagyon-nagyon érdeklődtem a környezetvédelem iránt például, meg a természetvédelem iránt is, és pont ezért rettentesen örültem, hogy végül sikerült ilyen helyen elhelyezkedni. Úgyhogy én végtelen hasznosnak érzem magam egyébként a mindennapokban, még ha amúgy ez nem is annyira izgalmas, mint amikor az ember így kívülről hallja ezeket a dolgokat, de hogy tök jó érzés olyan dolgot csinálni, meg olyan dolgot dolgozni, ami úgy érzem, hogy egy kicsit hozzátesz a nagy dologhoz, mert annyira az dolgot csinál az ember, még így az élete leperek, hogy szemetel, még ha óhatatlanul is, néha nem szándékosan feltétlenül, vagy ugye kipufogó gázokból eregeti a széndioxidot, meg hasonlók, és tök jó érzés néha kicsit így visszaadni, még hogyha ha nem is annyira magasztos ez a dolog nyilván, de hogy próbálunk valami kis hasznos dolgot csinálni. Meg már pont ezért örültem annak is, hogy annak idején egy környezetvédelmi cégnél sikerült elhelyezkednem, mert egyrészt egy tök jó ugró deszka volt, másrészt meg igazából már az is kicsit közelebb vitt ahhoz, mint amit én valójában csinálni szerettem volna.
Ez fontos is, mert amikor egy ember kikerül az egyetemről, vagy a kutató laboratóriumból, akkor nagyon fontos, hogy mindazt a tudást, amit megszerzett, azt ugye a gyakorlatban is tudja kamatoztatni. És ne légy szerény, mert azért nagyon fontos az, amivel foglalkoztok, hiszen az olajfaló baktériumnak manapság egetrengetően fontos feladata van. Látjuk és halljuk híradásokból, hogy néha azért egy-egy tanker megfeneklik, és ott bizony olaj kerül a tengerbe, óceánba.
És nem is feltétlenül ezekre érdemes csak gondolni egyébként, mert nagyon sok láthatatlan szennyezés van például, hogy nem is mindig ezek a nagy visszhangot kapó esetek azok, amik a legdurvábbak talán, illetve nyilván ezek is durvák, mert ilyenkor több millió liter olaj ömlik a tengerbe, csak hogy ez mégis legalább észreveszik az emberek, próbálnak tenni valamit, de hogy nagyon sokszor van a híradásokban ugye olyan, hogy olyan anyag szivárog bele a talajvízbe vagy a talajba, amit csak évtizedek múlva vesznek észre, mint például közelmúltban volt az ilyen illatos úti üzemnél, ahol ugye nem megfelelően voltak tárolva különböző vegyi anyagok, és akkor ott folyamatosan minden így csöpögött bele a földbe, meg esetleg a talajvizet is elérte például, hogy mi ezekre mind próbálunk valamilyen költséghatékony, környezetbarát és ilyen zöld technológiai megoldást nyújtani, úgyhogy ez egy rendkívül jó dolog szerintem.
Annyira jó hallani azt, hogy neked szívügyed a munkád, de mi az, ami egyébként téged kikapcsolt?
Hát én egyrészt ugye nagyon szeretek természetben is lenni, én amúgy tanyán nőttem föl, tehát alapvetően nekem a természet közelsége az szerintem olyan, mint másnak a levegő. Szóval én imádom az állatokat, a növényeket, meg mindent, de ugye én rendkívül sokat rajzoltam például kiskoromban, próbálom egyébként ezt fenntartani, mint hobbi, csak nem mindig sikerült így beépíteni a mindennapokba, de még a mai napig próbálom magam motiválni ezzel kapcsolatban. Régen egyébként a rajzai voltak ilyen kiállításokon is például, illetve mindig olvasok, mindig van nálam egy könyv, ezt mindig hordom magammal, és akkor amikor itt van valamilyen kis időm, sorba kell állni mondjuk a bankban, meg hasonlók, akkor előkapom, és akkor olvasom. Úgyhogy nekem ezek mind ilyen remek kikapcsolódást nyújtanak. Meg ugye a meseírás is pont egy ilyen kreatív dolog, ami valahogy így talán ennek a kettőnek az ötvözete, hogy egyrészt a kreativitást is magába ötvözi, meg valahol az irodalmat is. Egyébként nagyon sokan mondták, hogy nekem BTK-snak kellett volna lennem valószínűleg, mert annyit olvasok, meg annyira szeretem az irodalmat is, hogy ez már nem feltétlenül ilyen reál beállítottságú dolog, de én nagyon-nagyon szeretek mindent, ami ezekhez kapcsolatos, úgyhogy nem tudom, valahol így magától is értetődő talán, hogyha egy ilyen történetet olvasok, akkor előbb-utóbb ugye a fejemben is megjelentek dolgok, és akkor szerencsés esetben egy ilyen mesévé vagy mesekönyvé is formálódik közben.
Igen, mert akkor most már meg sem lepődöm azon, hogy mesekönyvi író is vagy, mert hogy több mesekönyved is megjelent. Na, hogyan kezdődött ez az egész?
Ez igazából poénból valójában, mert hogy nagyon sokat ingázom, és ugye mondtam, hogy mindig van nálam egy könyv, és pont ez miatt én nagyon sokszor olvasok, és nagyon sokszor futok bele olyanba, hogy nem annyira tetszik mondjuk a könyv, amit olvasok, és pont egy ilyen könyvet olvastam annak idején, amikor így ingáztam Kiskunfélegyháza meg Szeged között, Kiskunfélegyházi vagyok egyébként, és onnan költöztem Szegedre. Azon gondolkozom, hogy annyira szürreális az a könyv, amit olvasok, és hogy mi lenne ennél szürreálisabb, hát egy ló, aki édességet tüsszent, miért tüsszent vajon édességet, ez neki milyen kalamajkákat okoz az életében, és ilyen és hasonló kérdéseken próbáltam így agyalni, meg ezekre egy fejben ilyen gondolatkísérleteket végezni, és aztán annyira tetszett az egész, meg annyira egy összeállt így fejben a sztori, hogy mire leszálltam a vonatról, addigra már valójában fejben megvolt a vázlat, és azon rimánkodtam magamban, hogy úristen, csak el ne felejtsem, mire hazaérek, mert ezt mindenféleképpen le kell írnom. Tényleg olyan volt, mintha egyszer csak így valaki adott volna egy ilyen sztorit a fejembe. Aztán munkaidő után így leírogattam, nagyon sokáig nem csináltam vele semmit, csak így néha olvasgattam, meg csiszolgattam rajta, még kicsit itt-ott, ami nem tetszett. Nem is nagyon mertem megmutatni senkinek a közeli ismerősökön kívül, akik természetesen mind azt mondták, hogy ú, Attila, ez nagyon jó. De ugye az ismerősök, nyilván ez nem igaz, de hogy egy én sem merném úgy telibe megmondani egy ismerősömnek, hogy ez nagyon-nagyon rossz, amit írtál, és mindig úgy voltam vele, hogy biztos csak kedveskednek, meg hasonlók, és volt egy ilyen felhívás, ami már addigra egyébként a sokadik ilyen pályázat volt egyébként, aminek pont az volt a lényege, hogy beküldi az ember az írományát, direkt olyan embereket kerestek egyébként, akik kezdőírók, vagy mondjuk az első könyvükkel jelentkeznének. Ez az aranymosás volt egyébként a könyvmai képzőkiadónak a pályázat, ami a mai napig fut egyébként, és keresik az újabbnál újabb szerzőket, és én is erre küldtem be a legutolsó jelentkezési napnak vége felé valamikor, azzal a felkiáltással, hogy végül is nekem semmiféle vesztenivalóm nincs ezzel a dologgal, csak nyerni lehet vele. És végül aztán én voltam az egyik legmeglepettebb, amikor átment az első ilyen szűrőn, aztán átment a második ilyen szűrőn, ilyenkor a lektorok nézték meg, hogy a stilisztikailag vannak-e benne problémák, a nyelvhasználat milyen, a mondatok gördülékenyek-e meg hasonlók, aztán utána a kiadónak a főszerkesztője is átnézte, ő már a történetet is figyelembe vette, hogy megfelelő-e az íve, az írói szándék, vagy az írói ígéret az beteljesül a végére, meg hasonlók, és a legutolsó kör pedig, amikor már a főszerkesztő is rábólintott, az pedig a kiadóvezetőnek a jó elhagyása volt, aki pedig az alapján döntött, hogy egyrészt nyilván neki is mennyire tetszik, meg hogy mennyire érzi, úgyhogy gyere, lenne kereslet, ezt az emberek szeretnék, lennének olyan emberek, akik szívesen elolvasnák. És akkor én voltam a legmeglepettebb, amikor a végén kiderült, hogy több száz jelentkező közül az enyém az öt legjobb között van, és akkor az volt a fődíj, hogy országos megjelenéssel olvashatóvá válik a könyvem. Úgyhogy nekem ez egy ilyen irdatlan meglepetés volt. Nagyon sokáig el se hittem, hogy ez velem történik, amúgy kicsit még a mai napig nem. És akkor innentől kezdve igazából a többi két mesekönyv, nem azt mondom, hogy könnyebben megszületett, de könnyebb már talán úgy egy újabb mesekönyvet összehozni, hogy az ember már benn van a kiadónál, mert ilyenkor nyilván már nem kell megugrani ugyanezeket a folyamatokat, hanem közvetlenül a kiadónak a szakembereivel tud konzultálni, hogy elakad az írás folyamán valamivel, vagy ők közvetlen visszajelzést tudnak mondani a kézirattal kapcsolatban, hogy hol lenne érdemes rajta javítani. Úgyhogy ennyiből ilyenkor már könnyebb. De még mindig azt mondom egyébként, hogy kicsit furcsa, hogy ez tényleg velem történik, van, hogy ránézek a könyves polcon a könyveimre, és így úristen, de döbbenetes, hogy ezt tényleg én csináltam, és hogy én írtam, meg valahol mindig benne van az emberben a félsz egyébként, vagy legalábbis nálam, hogy oké, hogy a kezdőíróknál nagyon sokszor az egy olyan vágy, hogy megjelenjen az első mesekönyv, és azt hiszik, hogy legalábbis én azt gondoltam annak idején, hogy ez egy olyan nagy ilyen sorsdöntő pillanat, ahonnan minden annyira magától jön, meg hasonlók, és hogy utána nem láttam én például, hogy milyen a későbbiekben. Aztán, amikor meglett, akkor jöttek a visszajelzések, meg az olvasók már várták az új mesekönyvet, a hasonlók, és valahogy így felépült bennem egy ilyen félelem azzal kapcsolatban, hogy úristen, lesz nekem még második könyvem, meg hogy úristen, szeretni fogják. Úgyhogy mindig benne van az emberben egy ilyen félsz.
Mondjuk különlegesek a címek is, tehát a ló, amelyik édességet tüsszentett, az elképesztő kelkáposzta főzelék.
Igen, ez mondjuk szándékos. Én az egyik ilyen kedvenc mesekönyvem egyébként, nagyon sokan utálják, az Alice Csodaországban. Egy ilyen teljesen szürreális dolog szerintem, és nem mondom, hogy pont ez miatt, de hogy valahogy én mindig is szeretem az ilyen meghökkentő dolgokat, amik ugye első olvasásra így felkeltik az embernek a figyelmét, és nagyon sokszor pont ezek a motivumok voltak a kiindulási pontok, tehát a ló, aki édességet tűzszent, akkor a Télmennyasszonyában nem pont ez volt az eredeti címe, hanem a Szívtelen királylány, ahol nem gonosz meg hasonlók, hanem fizikailag nem volt szív a mellkasában a királylánynak, ez volt az alapötletem, és akkor ott meg az volt az a gondolat, ami így tovább görgette a sztorit, és azzal kapcsolatban kellett kitalálni, hogy ő miért szívtelen, mi történik vele, meg hasonlók. A harmadiknál pedig ugye a kelkáposzta főzelék portál volt az. A végig elsőként eszembe jutott, hogy a kelkáposzta főzeléken, hogyha az ember nem eszi meg, akkor milyen jó lenne átutazni egy másik világba. És akkor ez volt az egyik ilyen alapötlet, ami aztán utána magával vonta a teljes történetet.
Mondjuk nekem azért tetszik például az elképesztő kelkáposzta főzelék című meséd, mert abban benne van valahol egy kicsit a munkád is.
Igen, ez is valahol szándékos volt egyébként. Alapvetően én nem gondolom úgy magamról, hogy én megfelelően tudnék úgy szórakoztatni és tanítani egyszerre mondjuk egy ilyen mesekönyvvel, mint ahogy sokan mások csinálják. Még egyelőre ezt tanulnom kell. Viszont nagyon-nagyon szerettem volna egy olyan mesét, ami nem csak szórakoztat, hanem tényleg valahol benne van egy olyan tanulság is, ami az én szívemhez is közel áll, ami a környezetvédelemmel kapcsolatos egy kicsit. Pont a félelmeim miatt egyébként nem ismertem túlságosan belemenni, nem szerettem volna, hogy didaktikus legyen. Voltak olyan visszajelzések is, amik azt mondták, hogy olyan, mint egy ilyen szovjet tanmese, úgyhogy abból rögtön tudtam, hogy akkor ezen itt valahol változtatni kell, mert ez így nem lesz jó. De örülök, hogy sikerült egy olyan mesévé csiszolni, még sokaknak tetszik szerencsére.
Igen, és hát ugye arról szól, azért a hallgatóknak adjunk egy kis ízelőtőt, hogy a Földünk melegszik, üvegházzá válik, és ezért egy párhuzamos dimenzióban létező zöldségvilág szemet vet rá. Szenzációs.
Így van.
Fölmerült bennem a kérdés, hogyha te annyira szeretsz rajzolni, és hát ugye azért ennek a hobbidnak szoktál is kedvezni, akkor miért nem te illusztráltad a könyveidet?
Ennek az időfaktor a magyarázata igazából. Így a PhD meg a munka mellett viszonylag kevés időm van rá, és eredetileg egyébként nekem is voltak olyan céljaim ezzel kapcsolatban, hogy tök jó lenne megcsinálni azt, hogy én írtam a mesét, meg én is illusztrálom, de nagyon-nagyon gyorsan be kellett látnom, hogy én ezt nem fogom tudni megcsinálni. Egyrészt nem vagyok annyira gyakorlott, hogy én pont azokat a megfelelő ilyen momentumokat tudjam megragadni olyan kreatívan, mint ahogy egy-egy mesekönyvben látható például. Másrészt pedig nem is tudtam volna rá igazából időt szakítani. Voltak egyébként ilyen karaktervázlataim, meg rajzolgattam én hozzá ilyen figuraterveket, és ezzel kapcsolatban egyébként az illusztrátorommal is tudtunk hál' Istennek beszélgetni. Volt, amikor átküldött rajzot például az első mesénél a lóról, és akkor olyan kicsit olyan furcsa volt a feje, és megmutattam neki, hogy nekem amúgy tetszik, csak hogy az arca olyan furcsa nézett ki, és nem feltétlenül képzeltem, de ez csak az én fejem miatt voltam, úgyhogy addigra én már nagyon-nagyon benne éltem ebben a világban, és aranyos volt, mert egy picit módosított rajta, és úgy már sokkal jobban hasonlított például arra a rajza, amit én csináltam. Hál' Istennek tök jó ilyen együttes munka lett ebből az egészből, úgyhogy ez rettenetesen jó volt, meg az utolsó az elképesztő kelkáposzta főzeléknél is volt, ugye több év, mire eljutott a kiadásig, és addigra nekem már nagyon sok ilyen vázatom volt azzal kapcsolatban, hogy térben hogy helyezkednek el egymáshoz képest bizonyos dolgok a jelenetben, akkor egyes figurák hogy néznek ki, úgyhogy itt is tudtunk az illusztrátorral például úgy dolgozni, hogy én meg tudtam neki mutatni mondjuk a saját verziómat egy-egy figurából, ami nem jelenti azt, hogy úgy kell, hogy kinézzen ettől függetlenül, csak hogy ha esetleg valahol elakad, akkor ezzel tudok neki segíteni. Egyetlen egy kérésem volt igazából az egyik szereplővel kapcsolatban, a főszereplő kislány szerettem volna, hogyha nem egy ilyen cingágyurga kislány lenne, hanem egy kicsit olyan robosztusabb testalkatú, kicsit átlagosabb, hogy ne csak az legyen a tanulsága minden mesének, hogy csak a tökéletes testalkatú emberek tudnak kalandokba keveredni, hanem tényleg egy teljesen átlagos ember is bele tudja magát képzelni ezekből a szituációkból, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szerettem volna, hogyha vöröshajú, az kicsit szebbdős, meg kicsit ilyen robosztusabb testalkatú.
De jó ezt hallani. De egyébként az segített neked a meseírásban, hogy nagy Disney rajongó vagy?
Valószínűleg annyiból igen egyébként, hogy rengeteg sok mesét láttam ebből fakadóan, tehát biztos, hogy tanulnom kell a dramaturgiát, meg hasonlókat, szóval ezzel kapcsolatban nincsenek ilyen tévképzeteim, de hogy hál' Istennek akkor lehetséges, hogy valahogy így beleépültek ugye az írói eszköztáramba ezek a dolgok, hogy nagyjából tudom, hogy milyen ívének kell lenni egy történetnek, és hogy ha sokáig nem történik benne semmi, akkor nyilván ott valahol emelni kell a téteket, meg hasonlók, szóval ennyiből igen, mert a második mesekönyvem volt olyan egyébként, ahol direkt szerettem volna, hogyha ilyen kvázi dalbetétek kerülnek bele, mint ugye a Disney mesékben szoktak lenni, és akkor pont ez miatt kitaláltam, hogy akkor egy ilyen visszavisszatérő ilyen vers lesz benne, ahol az egyik szereplő rendszeresen dalra fakad, és akkor végén ez is hozzájárul a megoldáshoz majd. És ez jól működött is, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örültem, hogy sikerült megcsinálni, továbbra sem gondolom egyébként, hogy egy versíró lennék, vagy bármi, mert kicsit olyan faragatlanak a rímek néha, de jó érzés ezzel kapcsolatban is egyébként így próbálkozni, szóval alapvetően nem vagyok rájuk, nem büszke.
Tanító jellege van a mesekönyveidnek, melyik korosztálynak ajánlod leginkább?
Leginkább a nagycsoportos óvodásoknak például, vagy pedig az általános iskola eleje, az első, második, esetleg a harmadik osztályosok, de egyébként én bárkinek ajánlom ettől függetlenül, szóval legfeljebb a kisebb gyerekek elunják magukat, nincsenek benne ijesztő részek egyébként, úgyhogy ettől nem kell félni. Nagyobb gyerekek azok pedig legfeljebb már nem érdeklődnek a mesék iránt. De én például a világéletemben olyan voltam, hogy én mindig nagyon szerettem meséket olvasni, nem csak népmeséket, hanem műmesét is rendszeresen olvasok, még a mai napig is. Egyrészt azért is, mert nagyon szeretem őket, meg jó kiszakadni amúgy a mindennapokból, néha jó tisztában lenni, hogy van olyan világ, ahol mindig a jó győzedelmeskedik, meg az erkölcs győz, amiket az ember így kigondol magában, meg amúgy ipari kémkedek is, tehát olyankor, hogyha ha az ember elolvas egy-egy népszerű mesekönyvet, akkor hogyha nem csak a sztorira figyel, hanem úgy próbálja értően elolvasgatni, akkor le lehet belőle szűrni egyrészt, hogy milyen trendek azok, amik népszerűek mostanában. Más ember hogyan oldotta meg a mesében a különböző fordulatokat, szóval azért lehet ezekből elcsenni különböző trükköket. Nagyon jó érzés néha analitikusan hozzáállni ezekhez a dolgokhoz, aztán valahogy nem mindig legjobb megoldásokat szűri le belőle az ember, de hogy én nagyon-nagyon szeretem ezt is csinálni, mondjuk ez meg valószínűleg abból fakad, hogy a munkám is gyakorlatilag az, hogy megfigyelek dolgokat és levonok belőle következtetéseket. Szóval lehet, hogy ez valahol így összekapcsolódik.
Meg jó azért úgy írni, hogy nem ebből élsz, nem ez adja neked a keresőkenyeret, és nincs rajtad az a nyomás, hogy úristen, akkor nekem most mindenféleképpen írnom kell valamit, mert különben nem lesz mit ennem. Most ez durva volt, de ez a lényeg.
Kicsit ilyen hétköznapian hangzik, de úgy teljesen benne van ez, hogy hál' Istennek nincs rajta tényleg ez a rossz érzés, hogy nekem már pedig muszáj valamit produkálnak. Ettől függetlenül érzem a nyomást azért az olvasók felől, mert nagyon sokszor szokták egyébként kérdezni, mikor jön az új mesekönyvek hasonlók, de mindenféleképpen jó, hogy nekem nem a megélhetésem múlik rajta igazából, úgyhogy ez egy megnyugtató dolog. Nem is tartom magam túlságosan termékeny írónak egyébként, szóval mások így ontják magukból a történeteket, nekem ez nem megy ennyire könnyen, úgyhogy nagyon nagy bajban lennék, hogyha ez a mindennapi megélhetésemnek a forrása lenne, de szerencsére nincsen így.
És mikor jön a következő, mert akkor én is megkérdezem.
Hát egyelőre még csak ilyen ötletfoszlányok vannak. Ugye meséltem korábban most a beszélgetés alatt, hogy mindig van valamilyen alapötlet, ami a többieket vonza magával, és akkor, ha minden jól megy, akkor így fejben így egyszer csak az a kicsike kis hógolyó tovább gurul, és akkor magára gyűjt egy csomó egyéb havat, és akkor a végén egy ilyen hatalmas nagy hógombósz lesz belőle, ami összeáll egy ilyen történeté. Most egyelőre még csak ilyen ötletfoszlányok vannak, úgyhogy konkrétumot ezzel kapcsolatban nem tudok mondani, viszont az ötletek kis darabkái már megvannak, és csak várok, hogy mikor fognak ezek összeállni egy ilyen nagyobb hógömböt cél egyelőre.
Igen, egyébként mondtad azt, hogy azért van rajtad valamennyire nyomás, mert azért az olvasók várják. Hol kapod ezeket a visszajelzéseket? Tehát e-mailen elérnek téged, vagy a kiadónál keresik a könyveidet?
egyrészt e-mailen is el tudnak érni, meg az írói oldalamon keresztül szoktam kapni ilyen visszajelzéseket. Egyébként nagyon aranyosak az emberek, én soha nem gondoltam volna, hogy én fogok kapni ilyen leveleket, ahol leírják, hogy mennyire tetszett nekik a mese, meg hasonlók. Meg van a moly.hu nevű ilyen könyves közösségi oldal, amit én rendkívül szeretek, és nagyon sokáig egyébként csak ilyen megfigyelő voltam, nyilván olvasóként ott vagyok. Ez egy olyan oldal egyébként, ahol az ember fel tudja vezetni azt, hogy milyen könyveket olvas, értékelni tudja őket, tud követni másokat, meg tudja nézni, hogy ők mit olvasnak, hogyha másik értékelései alapján úgy érezzük, hogy na hát azt a könyvet én is pont így értékeltem volna, akkor ugye kialakul egyfajta ilyen ízlésőrség, vagy nem is tudom, hogy minek nevezzem, ami alapján, hogyha bizonyos emberek valamilyen könyvet olvasnak, és az tetszik nekik, akkor az nagy valószínűséggel nekem is tetszeni fog, úgyhogy én ez miatt nagyon szeretem a Moly-t, és én évekig csak egyébként ilyen felhasználóként használtam, és ugye íróként meg az a faramúci helyzet jött elő, hogy onnantól kezdve már az én könyveimet is tudják értékelni, úgyhogy az ember nyomon tudja követni, hogyha valakinek tetszik, vagy éppen nem tetszik, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó oldal ebből a szempontból, hogy kap a könyv úgy visszajelzést, hogy nem direkt az írónak címezve, hanem úgy, hogy tényleg csak a könyvet értékeli, és ez abból a szempontból egyébként szerintem sokkal megnyugtatóbb, vagy sokkal őszintébb tud lenni esetleg az értékelő, és nagyon sokszor ezekből is sokat lehet tanulni.
A szakma egyébként hogyan vélekedett a könyvedről? Mert oké, az nagyon fontos, hogy a közönség, akinek írsz, az visszajelzést adjon, hogy tetszik, szuper. De valahol, ha már egyszer mesekönyvírásra, vagy bármilyen könyvírásra adta az ember a fejét, azért a szakmától is vár visszajelzés, hogy na jó az, amit csinálok.
Ez igazából azzal kapcsolatban érdekes kérdés, ki mit vár el sikerként például a szakmában. Szoktunk járni egyébként ilyen kiadói workshopokra, és az egyik ilyen mondat, amit az egyik ott előadó ember elmondott nekünk, az egy nagyon jó mondat volt szerintem, hogy le kell magunkban tisztázni azt, hogy mit jelent számunkra a sikeríróként. És annak a tekintetében értékeljük magunkat majd a későbbiekben, mert lehetséges az, hogy nekünk a szakmai visszajelzések számítanak, hogy a nagy kritikusok azt mondják, hogy jó a könyvünk, az is lehet, hogy mi csak azt szeretnénk, hogy egy átlag olvasó jól érezze magát, és onnan jöjjenek pozitív visszajelzések, meg az is lehet, hogy valaki az anyagi sikert várja sikerként, és hogy nagy eladásokat vár a mesekönyvéből. És valójában én inkább a középső vagyok, tehát én alapvetően inkább annak örülnék, hogyha egy átlag ember jól szórakozna a mesekönyvemen, és neki tudnék boldog perceket okozni. A szakma nem annyira fedezte még fel szerintem igazából, viszonylag kicsi név vagyok, én meg kezdő igazából ez az egész dologhoz, lehet, hogy később esetleg nagyobb nevem lesz a fene, ugye nem lehet ilyen jósatokba bocsátkozni. Nem igazán gondolom, hogy olyan nagyon felkapták volna még egyelőre. Egyedül annyi, hogy a moly.hu-nak szokott lenni egyébként egy ilyen belső irodalmi versenye, ami minden évben megtörtént, mindig keresik különböző kategóriánként a legjobb könyveket, és mindig van egy ottani szakmai zsűri, ami igazából az olyan molyokból áll, akik az adott zsánert vagy adott típusú könyvet rendszeresen olvassák, és egy nagy rálátásuk van, és akkor ők értékelik a könyveket, és az alapján kijön egy ilyen 10-es lista az év végén, ami alapján eldől, hogy melyik a legjobb 10, és van ugyanezekben a kategóriákon belül ilyen közönségszavazat is, ahol egy ilyen közönség által jelölt 10-es listára lehet szavazni, és 2018-ban jelent meg ugye Tél mennyasszony a második mesekönyvem, és az évi legjobb mesekönyvnek szavazták meg például az olvasók a moly.hu-n, ami egy nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, és akkor járt ilyen rendesen kis díjjal meg hasonlók, szóval én nagyon-nagyon örültem neki, hogy ennyien szeretik, mert én ezen teljesen ledöbbentem, és nyilván ez egy közönségdíj, tehát emberek szavaztak rá, meg hasonlók, nem egy szakmai zsűri mondta rá, hogy ez a legjobb. Ettől függetlenül nekem ez pont az miatt volt egy ilyen hatalmas öröm, meg egy nagyon-nagyon jó visszajelzés, mert ugye beszéltük, hogy én inkább az a típusú ember vagyok, aki az átlag olvasót szeretné szórakoztatni, úgyhogy nekem pont ez miatt jelentett rendkívül sokat ez a díj, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy a Tél mennyasszony ez egy ilyen merítésdíjas mesekönyv.
Egyet értek veled, mert az Oscarnál is lehet látni, meg a filmes díjaknál is, hogy nem mindig azt díjazzák, aki igazán megérdemelni szerintem.
Én nem is vagyok benne biztos, hogy én annyira megérdemelném feltétlenül, de annyi jó könyvvel, hogy olyan nehéz közülük kiválasztani a legjobbat ilyenkor, mert rendkívül sok mesekönyv jelenik meg egyébként, szóval ebből a dömpingből nagyon nehéz észrevenni egyet-egyet, úgyhogy nem is biztos, hogy a szakmának a sara ez igazából, hanem sokszor nyilván a sokaság között az egyes könyvek azért elsiklanak talán, hogy nehéz őket észrevenni.
Meg én azt látom például, nekem van egy 5 meg egy 3 éves gyerekem, és mesekönyv terén borzalmasan nehéz választani, mert például ők imádják a szovjet hanmenséget. Tehát ők nagyon-nagyon szeretik, anyukám kezdte el nekik mesélni, és azóta is mesék, és ők nagyon szeretik, de nagyon-nagyon nehéz választani.
Tudatosan próbáltam mesekönyvet írni, mert ugye az első az meg ilyen teljesen organikusan jött, és akkor nem igazán figyeltem semmire. Aztán a második, harmadik az már viszonylag tudatosan, meg egyre tudatosabban történt, és nagyon nehéz figyelni ezekre a dolgokra, hogy egyszerű legyen a mondatszerkezet, ne használjak benne olyan szavakat, amik nagyon-nagyon bonyolultak, vagy hogyha mégis előfordul benne, akkor nagyon könnyen ki lehessen találni a jelentését a szövegkörnyezetből. Úgyhogy ezek tényleg nagyon nehéz dolgok szerintem, meg nagyon-nagyon tanulni kell. Úgyhogy ezért szoktam magam folyamatosan fejleszteni. Többek között például beiratkoztam egy ilyen online meseírő kurzusra is, még a covidos időszak alatt. Úgy voltam vele, hogy egyrészt jó, valamilyen pozitív dolog igazából az életben, amikor ennyi negatív éri az embert, másrészt meg folyamatosan fejleszteni kell önmagamat is, és tök jó lenne tudatosan hozzáállni az íráshoz, és minél inkább több ilyen cselt, meg trükköt magamra szedni, hogy aztán egyre sikeresebb lehessek. Úgyhogy nagyon-nagyon nehéz, ténylegesen ezt így alá tudom támasztani, hogy nem csodálom akkor, hogyha a gyerekeknek néha ezekkel problémáik vannak, mert néha felnőttnek is azon, hogy olyan szöveget írjon, amit ők majd meg tudnak érteni, meg könnyen tudnak követni.
Igen, jóval nehezebb gyerekeknek mesekönyvet írni, mint egyébként felnőtteknek regényt.